Lelki fröccs. Hétköznapi pszichológia a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és köszöntelek Zoli. Kovács Zoltánnal beszélgettünk a stúdióban. Szia!
Szia Ági, köszöntöm a hallgatókat én is.
Elindítottunk egy új sorozatot, amely tulajdonképpen kötődik egy dokumentumfilm sorozathoz, amelynek az a címe, hogy Éj 100 évig, a Kék zónák titkai, amelyben egy amerikai kutató 20 éve foglalkozik avval, hogy utána jár, hogy melyek azok a területek a világon, amelyekben kiemelkedően magas a 100 vagy a még magasabb életkort megért emberek száma a többi területhez képest, és hát leginkább, hogy mik a titkaik, mi miatt van ez. Az elmúlt héten beszélgettünk Japánról, mert hogy a filmsorozatnak is az első része, ami kifejezetten erre a területre fókuszál, ahol van egy ilyen kék zóna. A mai részben egy picit talán jobban az olaszokra fókuszálunk, mert ugye a filmsorozatban is a második rész az tulajdonképpen Szardínia szigetéről szól, amelynek titkairól már azért az előző részben is beszéltünk. Neked mi az, ami elsőre eszedbe jött, te is most nézted meg kérésemre nem olyan régen a szardíniai titkokról, hogy ott mitől boldogok és élnek meg ilyen hosszú életkort.
Hogyha nem gondolok, még egy pillanatra visszatérnék Japánra, mert azt elfelejtettük szerintem az előző adásban, hogy azért van a keleti alapmentalitásnak egy olyan vonása, amit a nyugat szerintem nem annyira ismer, és ez az elfogadásnak az attitűdje, vagy az elfogadásra való képesség. Én soha nem felejtem, amikor körülbelül 2 éves különbséggel volt a Katrina hurrikán az USA-ban, és az a nagyon szörnyű árhullám Indonéziában, valamelyik indonéz szigeten. Mind a két helyen ugye az történt, hogy egyik órára a másik, a 10 000-ek veszítették el a lakóhelyüket, a lakó körülményeiket, az életük biztonságát, és amíg az amerikaiak fölháborodottan nyilatkoztak a sajtónak, hogy hol van már a gárda, hol vannak a mentő csapatok, mi lesz a pénzükkel, a ruhájukkal, a biztosítással, stb.
Mert nekem ez stb. Jár.
De oké, tehát ez így is van.
Az amerikai mentalitásban
be
nagyon
biztosítva,
benne van,
abszolút.
Panaszkönyv nagyon
igen,
vastag.
Igen, mert ugye eszmetlen sokat adóznak, és nyilván eltartják a nemzeti gárdát, meg a biztosító rendszereket, meg egyebeket, tehát oké, ezek tök jogos követelések voltak. Most az indonézeknek nyilván az indonéz világnak bizonyos részei sokkal szegényebbek, de ott az történt, hogy fölmentek a magaslatokra, és várták, hogy lesz-e valami. Tehát ugye a karma tana az is egy ilyen igazán a kelethez tartozó. Annak van egy olyan olvasata, hogy fogad el azt, ami van, és azzal fogsz a legmesszebbre jutni a személyiségedben, a hitedben. Egyrészt másrészt meg ugye annál kevesebb a stressz. Aki követelőzik, dühöng, elégedetlenkedik, az stresszeli magát, nem teszi út a vérének biokémiai olvasatban. Igen. Aki pedig azt mondja, oké, basszus, hát ez van, hát akkor most el fogom fogadni, mert jobbat úgyse tehetek pillanatnyilag. Akinek elöntötte az árvíz a házát, az ugye nagyon,
ha az dühöng, akkor is el lesz öntve, ha szétdühöngi magát.
Abszolút. Szóval, amikor a japánok azt mondják ebben a sorozatban, hogy ők arra törekszenek, hogy minél többet nevessenek, és minél kevesebbet dühöngjenek, és ne haragudjanak a másikra, hanem inkább játszanak, nevessenek a másikkal, beszélgessenek, ilyesmi, akkor emögött tényleg nem egy póz van, és nem egy ilyen erőltetett pozitivizmus, és nem egy ilyen keep smiling manír, hanem emögött tényleg az van, hogy ők valahogy ösztönösen tudják még, hogy nem az egójuk ápolása, és nem az egójuk követelései azok, amik igazán előre viszik a dolgokat, hanem az, hogyha elfogadják az éppen adott pillanatot olyannak, amilyen. És ugye hát, ha most orvos lennék, biztos sokkal okosabban ki tudnám ezt fejteni, hogy mennyiben teremtője a stressz. Egy csomó súlyos, hát ugye a ráknak az egyik, amelyet tudom, tehát a félelem, a szorongás, a stressz,
az egyik fő. Meleg ágy az összes betegségnek, ezt azért tudjuk, nem kell
bebizonyítani. A cukor, a szív az, igen, tehát. Szóval mi? Az olaszok.
De akkor már én is visszacsatlakozok egy picit a japánokhoz, mert ezt méltatlanul hagytuk ki, hogy mondta, hogy ne legyél dühös. Én egyébként napokig utána igyekeztem ezt távol tartani magamtól ezt az érzést, mert hogy valóban mennyire rögtön leszedálja az embert, ha dühös, még ha jogosan is, ugye, mert legtöbbször jogosan vagyunk dühösek, úgy gondoljuk, hogy a mentális egészségben a szemlélődés nagyon hiányzik, ezt nevezhetjük imádságnak is, de ha még csak nem is az imádságról beszélünk, maga a szemlélődő magatartás, amiről beszéltél, hogy oké, ez van, nem akarok igazságot hirdetni, hogy ez jó vagy rossz, legfőképp nem akarom megváltoztatni, tehát úgy régen a természetesebb életformát, amikor éltük, sokkal több időnk volt szemlélődni, amikor nem kellett mindjárt döntést hozni, nem kellett mindjárt eldönteni, hogy jó vagy rossz, és akkor véleményt alkotni, hanem egyszerűen csak szemlélni az eseményeket, ebben sokkal több elfogadás van. A gyerekünk ilyen, hát ilyen. Ne akarjon 28 faktorban más lenni, amit én elképzelek, és a legújabb divat szerint klassz, hanem ő ilyen. És hogy ezt a fajta szemlélődés nagyon megpihentett. Állítólag régen az időn 90%-át ebben az állapotban töltöttük, és akkor jóval kevesebben gondolkodtunk, meg cselekedtünk, most ez szinte megfordult, azonnal gondolkodunk, és azonnal cselekszünk, tehát borzasztóan elfárasztjuk magunkat, egyszerűen mentálisan. És hogy ezt a japánoknak ez a tanácsa, hogy ne dühöng, legyél boldog, ne veszekedj a feleségedet, talán az egyik félfogú bácsi. Azt is elmondja, hogy ez nagyon alapja lehet annak, hogy ilyen hosszú ideig élnek boldogan.
Igen, csak ez ugye nem megy máshogy, csak úgy, hogyha a társadalmi kultúra ilyen. Tehát ezt tanítani legfeljebb különböző személyiségfejlesztő terápiákon lehet.
Vagy a családnak a belső kultúrája, ha ilyen.
Ha, igen, igen, de a mi civilizációs nyomásunk, vagy az a fajta kulturális hipnózis, amit a média gyakorol ránk.
Igen, igen.
A mi saját médiánk, tehát ugye most több mint a Facebook az is egy nyugati találmány, tehát mi pontosan olyanok vagyunk, akik nyilván nem véletlen követjük, persze, persze. Egyébként csak gondolj bele, hogy 100 éve miért volt ez más, hogy hát egyrészt például nem volt ennyi közvilágítás. Éppen sokat sétálok most néha esténként is, és te így belegondolok, hogy basszus, hát itt közvilágítás mióta van? Azt hiszem 18 vagy 28 óta van, mondjuk Halason közvilágítás. Azelőtt sötét volt, az emberek nyilván beszorultak a házakba télen. Nyilván voltak fáklyák, vagy nem tudom, gázlámpák, nem tudom, nem értek hozzá, de mondjuk 150 évben meg egész biztos, hogy még az sem volt. Azon kívül nem volt média.
Hát még nem voltak okos
havonta
kütyük.
Volt egy újság, okos kütyű, hát semmi, még rádió se.
Igen,
el tudod képzelni azt, hogy nincs zajforrás a lakásban? Én nem tudom elképzelni. Igen. Nekem ugyan nincs tévém 20 éve, de azt nem tudom elképzelni, hogy valamilyen média nélkül létezzek. Pár óra múlva úgyis elkezdek írni, vagy rajzaimat csinálni, vagy nem tudom mit, de valamit elkezdek. Na most 150 évvel ezelőtt nem csináltál semmit. Hazamentél a munkahelyedről, és ültél, olvastál.
Igen, igen.
Havonta egyszer jött az újság.
Megnézted az állatokat, nyilván megetetted.
De az ugye mind csönd. Az igen. Valóban lehet, hogy nyerít, meg lehet, hogy szaladsz utána, meg lehet, hogy hányod a trágyát, meg mindent, de valójában csöndben vagy. Tehát nem táplálja valami folyamatosan az elmédet kívülről.
Igen.
És ugye ebben az állapotban sokkal könnyebb azt az elfogadó attitűdöt megteremteni, mert egy hajszol telített elme, az nem tud, az olyan, mint egy viharos vizeken hánykolódó hajó, az nem tud lehorgonyozni, az nem tud megállni, nem tud nyugvópontra jutni. Akkor tud az elme nyugvópontra jutni, és akkor tudod elfogadni az életed körülményeit, és nem dühöngeni rájuk, hogyha lassú
magadat vagy,
vagy
a körülötted
hogyha üres. Őket. Igen, ez a párod, a munkahelyed, a politikai helyzet, a klíma, tök mindegy. A saját gondolataink akkor tudunk kibékülni, hogyha van csend. És az, hogy nincs csend, nincsenek üres bambulások, ezek az elmekiürítő, akár tudatos éberség és csöndben ülés, meditálás, ima, akár csak egyszerűen az, hogy bambulsz végre. Hát, érted, ma egy fiatal mikor bambulsz? Szinte soha. Mert abban a pillanatban, hogy valami nem történik, mondjuk nincs oktatás, vagy nincs a szerelmével, vagy éppen nem focizik, akkor előveszi a telefont és pörgeti. Tehát folyamatosan megy be valami az elmébe, ahelyett, hogy kifelé jönne onnan, hogy ürülne egy kicsit.
Éppen egy kedves barátom mondta, hogy most már az a rossz szokása alakult ki, hogy éjszaka, amikor megébred, rám pillant a telefonra, és már éjszaka, az éjszakai megébredésnél is elindul a folyamatos információ. Jaj, de érdekes kép, na hát mit rakott föl, és puty fölébred.
Tehát és az agy úgy reagál erre, tehát az agy még ugye nem tanult olyan gyorsan, mert az agy ugye, mint tudom én, 2-300 ezer év alatt, ha ugyan nem megyünk messzebb, hát igen, mondjuk a modern agy, hogy így mondjam, de hát ugye az kütyű meg van mondjuk 10-15 éve. Tehát az agy úgy reagál rá, mint hogyha a világ kezdene el pörögni a szemed előtt, és fölébredsz. És ugye azok a biokémiai anyagok, amik szükségesek ahhoz, hogy tényleg kipénye magát a szervezet, azok ilyenkor elkezdenek felszívódni a vérben, mert ugye úgy reagál a szervezet, hogy föl kell ébredni, mert a világ van. Újra események
igen,
vannak.
Világ, fény van, információ van.
Ráadásul kék fény, ami ráadásul nem is olyan nyugtató. Tehát...
Igen, mert a vörösebb,
hát még az állattartásban is mostanában már olyan fényeket raknak be az istállókba, amik ezt a melatonin termelést segítik, tehát a pihentető alvást segítik, még a haszonállatainknál is. Tehát még náluk is tudjuk basszus, hogy a teheneket nem szabad hiszterizálni, vagy fölébrezgetni.
Kék fénybe rakni.
Igen, például, meg nem kell őket hidegnek, melegnek, zajnak, nem tudom minek kitenni, hanem nyugodtan kell őket hagyni aludni, mert annál termelékenyebbek lesznek. Ez nem egy önzetlen állatbarátság feltétlen, emögött ott van egy gazdasági racionalitás, de tök mindegy, hát még az állatoknál is tudjuk, ahogy az autónál, ahogy beszéltük, az autónak tudjuk, mi kell, de ma a testünknek miért nem adjuk meg?
Igen.
Tök abszurd.
Igen, mert nincs időn gondolkodni. Önmagába harapó folyamat, ördögi kör. Visszakanyarodva a második részre ebben a kék zónák sorozatban, éljünk 100 évig, amit továbbra is ajánlok, hogy nézzenek meg, engem feltöltött, téged egy picit felbosszantott, hogy hát ezeket mind tudjuk, ezeket a faktorokat, és mégsem gyakoroljuk. Én valahogy azt mondom, hogy valaha tudtuk, de mivel nem gyakoroljuk, mégsem tudjuk, tehát érdemes megnézni. Pláne ezt a sok mosolygós öreget, hát olyan szívderítő, hogy ilyen fiatalnak tekintik a 85 éves. Tehát az még messze nincs a százasok klubjában.
Pedig hát ott sem volt könnyű az élet, azért mondjuk dél-latin, dél-olasz vidékek azért.
Igen, igen. Ugye az előző részben már annyit elárultál te, hogy ott nagyon meredek a falu. Tehát, hogy pusztán ahhoz, hogy átmenjen a szomszédba, nagyon komoly meredekségen kell fölmenni, meg le, meg a, mivel pici a tér, maguk a házak is 2-3 emeletesek, tehát pusztán, hogy levigye a szemetet, meg vizet vegyen, vagy a szomszédba átmenjen, nagyon-nagyon komoly mozgást kell végezni. Okinaván, Japánban pedig a földről föl kell állni folyamatosan. Tehát, hogy mindenütt jelen van a nagyon nem túl magas pulzust hozó, de folyamatos és erős izommunkát igénybe vevő mozgás. Meg itt is az ételek, hát az olaszoknál.
De a legfontosabb talán, ugye az olaszok, hát a magyar búzának az egyik fő felvásárlója volt sokáig, sajnos most kezdünk kiesni azokról a piacokról is. Az olaszok voltak a magyar búza fő, mert ugye egy nagy tészta a falu nemzet. Na, de ugye hogy? Hát nem úgy, hogy ezt a fehéres sikát, legmagasabb feldolgozottsági szintű lisztet használják. Nagyon sok helyen, így Dél-Olaszországban, és gondolom ennek gazdasági okai voltak, minél kevésbé volt feldolgozva, annál olcsóbb tudott maradni. Ez a teljes kérülésű kovászolt.
Ami egy másik úgy szó, a kovászolás, megint türelem kell hozzá.
Egyrészt kell hozzá ugye a meggyúrásához fizikai munkát végezni, másrészt pedig egészen más a felszívódása ezenek a fajta tésztáknak, mint azoknak a fehér kenyereknek, amiket sajnos mi fogyasztunk. Tehát egész más, hogy támadja a cukor rendszerünket, sajnos nem vagyok.
Az inzulint azonnal fölemeli a sima fehér liszt.
Igen. Sokkal nagyobb sok egy fehér cukor, egy fehér liszt a szervezetnek, mint egy teljes kérülésű kenyér.
Hát igen, ugye az amerikai kutató is egyfolytában ezen mereng, hogy Amerikában, ha ennyi tésztát ennének az emberek, már milyen kövérek lennének, amúgy már kövérek.
Mint hogy így is van, igen.
Mint hogy így is van már.
Hát a hamburger zsömléje az a legmagasabb fokon feldolgozott liszt.
Igen, hús is, meg szószok is.
Kevés a rost benne, kevés a nyers benne. Alig kell dolgozzon a szervezet. A műzlik például, vagy a barna rizs például, azok azért jók, mert ahhoz, hogy a szervezet fel tudja őket dolgozni, például a rizsnek az a kis külső
a barna rizsről
rétege,
beszélsz?
A barna rizs, igen, az rajta van, tehát mire azt a szervezet megemészti, vagy a zappehely. Ugye az nem egy ilyen nagyon finomra őrölt, hántolt liszt, tehát munkát kell végezzen a szervezet, hogy abból minden tápanyagot kinyerjen. Miközben munkát végez, ugye kalóriát fogyaszt. Tehát van olyan étel, ami táplál, és mégis negatív a kalória egyenlege, tehát több kalóriát fogyaszt el a szervezet, mire megemészti, tök jó, mert táplálja a testet, de mégsem hízlal.
Igen, mert hát ez az úgynevezett glikémiás index, hogy lassan emeli meg a cukorháztartás, és hosszú ideig fenntartja. Tehát nem leszünk, ugye a csokikkal, fehér kenyerekkel az a baj, hogy rettentő éhesek vagyunk, megesszük, marha jól vagyunk, feldob bennünket, ugye nem véletlen, hogy a kamaszok eszik szegényeknek reggeltől estig bent kellene az iskolába, én is hiszem, hogy valamire vágynak, mert hirtelen kell, hogy energiához jussanak, mert nem védeni akarom a rossz vásárlási szokásaikat, csak szidni az oktatási rendszerünket, hogy ilyen hosszú ideig kell bent legyenek az iskolába délután 4-ig, majdnem mindenki, és elfáradnak, és hogy azonnal le is zuhan a cukor, az ilyen magas csoki, kóla, chips, azonnal megemel, és azonnal lezuhan. Ebben szemben ezek a teljes kiörlésű gabonák, ugye, amit az olaszok fogyasztanak,
hosszabb. Egyébként azt gondolom, hogy a fiatalok nem maradnának fönn késő éjszakáig, akkor talán kevésbé fáradnának el egyrészt, meg hogyha mondjuk mozognának reggel, tehát hogyha például gyalog mennének be a suliba, vagy reggel focizálnak egyet, hát én tudom, hogyha reggel sikerül edzenem, egész nap pörgök, és nem vagyok fáradt. Hogyha nem, akkor délutánra már összeesek.
Tehát maga a mozgás felpörget, csak így üzenjük innen.
De azért, ugye, hát ez se egy csoda, vagy nem tudom, azért, mert az emésztőrendszer úgy reagál a mozgásra, hogy még hosszú órákon keresztül egy magasabb fokozaton működik. Tehát spanolja magát a szervezet attól, és nem kell sokra gondolni, 30-40 percet mozog valaki alacsony intenzitás, mondjuk sétál, vagy kardiózik egyet, vagy kocog, ne legy Isten, úgyisten, föl lehet kelni basszus 7 órakor, hogy fussunk egy fél órát, a szervezet órákon át egy magasabb üzemen tartja magát.
Igen, na nem akarom védeni a diákok, nagyon sokan vidékről járnak be is busszal, és már 6-kor kelnek, hogy a busszal beérjenek, tehát hogy nagyon sok összetevője van ennek, én csak arra biztatom a diákokat, hogy gondolják végig, hogy hogy tudnák az ő életükbe beépíteni ezeket a teljesen ingyenes és felpörgető folyamatokat, mint például a mozgás. Ja. Imádni fogják az életüket, ha beépítik. Visszakanyarod a Szardiniára, nézzük a belső okokat, mert ugye nagyon szépen sorba szedi, és ott van egy nagyon speciális és érdekes dolog, hogy nincsenek idős otthonok, és ezzel összefügg egy kicsit az olasz mentalitás, hogy hogyan kezelik az időseket. Emlékszel erre a részre?
Hogyan kezelik az időseket?
Hogy a családon belül van. Tehát ők maguk felváltva ápolják. Hát, hogyha átforgatjuk, hogy miért, Ott el is mondják a rokonok, kuzinok, tehát hogy tudjuk, hogy az olaszoknál sokkal erősebb a családcentrikusság, uh-huh. tehát nagyon erősek a családi kapcsolatok, sok filmből már kóstolható ez a szemléletük, de hogy elmondják a fiatalabbak, a keresztlányok, unokák, gyerekek, hogy azért jönnek a mamához, aki amúgy 95 éves, mert hogy nyugalom van benne. Meg mosolyog, meg nevet. És hogy igaz, hogy segítenek neki kitakarítani, meg főzni, tehát, hogy kvázi munkát végeznek, de azért marha jó, nem csak azért, mert ez a hagyomány, hanem azért, mert a mama ad valamit, ami ritka kincs manapság, a nyugalmat, a mosolyt, az elfogadást. Tehát, hogy nekem ez nagyon érdekes volt, mert azért, ha végignézünk, most nagyon sok elégedetlen öregember, öregasszony van körülöttünk, akik sokszor azért nem látogatnak a családtagok, mert csak a panasz folyik, panasz hátán. Tehát, hogy itt ez engem nagyon megfogott, hogy hát mert olyan jó, mert nyugalmat áraszt a néni.
Tökéletes, mikor tanultunk, akkor külön megragadott, hogy tényleg azt a fajta jelenlétet, amit a nagyszülő tud nyújtani egy unokának, azt a szülők nem mindig tudják.
Igen.
Tehát a pszichológiában ez teljesen természetes dolognak van elkönyvelve, hogy más, egyszer más minősít. Tehát sokkal kevesebb szigor, például, és mert ugye a szülőnek muszáj, mert a szülőnek ő a főfelelős. A nagyszülő az lehet lazább, de. Szabad megengedni egy kis lezserséget, és ez a fajta, érzés. Szóval ez tök jó, ezt nem figyeltem be a filmbe.
Igen, nekem ez nagyon. Kérdezik.
Hollandok egyébként most kitalálták azt, hogy a skandinávok már nem tudom, szóval a legintelligensebb népek Európában szerintem egyébként, hogy a fiatalok, ugye ott nagyon nagy divat ez, hogy vannak ilyen önkéntes munkák, és azt hiszem az érettségihez, az diplomához kell
is. Igen, igen, nálunk is hozzáteszem.
És akkor most az van, hogy a fiatalok elmennek, vagy pénzért, vagy ilyen plusz pontokért, az állam fizeti őket, hogy mondjuk egy órát, két órát beszélgessenek idősekkel. Vagy azt hiszem albérlet támogatást kapnak, hogyha igazoltan idős otthonban töltenek, mint tudom én, heti 2-3 x órát, akkor az albérletükhöz kapnak támogatást. És tök jó, ugye megszakadt a generációs folyamatosság Európában az utóbbi 30-40-50 évben, és ezek a fajta programok, ez tök jó segítik helyre állni, és tényleg, szóval megint csak egy olyan tudást veszítünk el, amit az idősek tudnak, azt rohadtul nem tudja senki. Lehet tévé, lehet média, lehet internet, Google, bármi, szóval mindenféle tudás megszerezhető, de van olyan, ami nem, és ez például tényleg ilyen. És nem konkrét információkról van szó, tehát az idős nem valami olyat fog mondani, mit tudom én, a relativitás elméletről, amit az ember nem tud megszerezni a Google-ban, hanem a jelenléte olyan, amit a szülei vagy a kortársai nem tudnak megadni neki.
És ez azért érdekes, mert pont néhány nappal ezelőtt beszélgettem egy fiatal rokonommal, aki azt mondta, hogy nagyot változott a világ, mert régen az idősek tudása teljesen használható tudás volt a gyakorlati életben is, a gazdaságban, a mezőgazdaságban. Ma már ez nincs így. Tehát olyan hirtelen és olyan gyorsan változik a világ, hogy az idősek effektív tudása egyszerűen nem használható, mert jönnek a robotok, mert a számítógépen az okoskütyüket kell használni, és ebben komoly és sajnos sok igazság van. Tehát a felgyorsult világ miatt egyszerűen szinte a gyakorlati tudás, mint régen mondták, hogy a nagymamám is így csinálta, én is így csinálom, ma már nem. Mások a gépek, mások az alapanyagok, stb. De, amit te mondtál, avagy milyen egyetértek, hogy nagyon fontos tudás van bennük a szeretetről, a fájdalomról, hogyan kell elviselni a nehézségeket, hogyan kell kijönni belőle, hogyan kell megbocsátani. Ha valaki jól él, akkor ezek a bölcsességek a konkrét gazdasági tudástól sokkal többet érnek, és ezeket valóban csak náluk fedezzük föl, ha valaki jól öregedik.
És főleg azért, mert ugye ők tényleg átmentek olyan időszakokon, tehát mondjuk az én szüleim, az én anyám például még éhezett az ostrom alatt, szegény nem él már, ugye hát ki is derül ebből, de ő például tudták, mit jelent az, hogy 3 hétig ették egy kacsának a maradványait, zsírt, meg nem tudom mindent, meg a lovakat le kellett vágni, az elhullott lovakat, majd egyebeket, tehát nyilván ezek valóban nem olyan fajta praktikumok, amiket a tudomány vagy a tanulásban közvetlen lehet hasznosítani, de az életnek a tudását, azt viszont igen. Tehát ezek a generációk még mondjuk megtapasztalták. Nem mondom, hogy ez jó egyébként, mert nyilván az ember ne álljon sorba, adja Isten, hogy soha. Igen, de akár mikor a felett, hogy az oroszok holnap mit találnak ki, neki mennek Európának, akkor megint ott fogunk tartani, hogy ellátási zavarok lesznek, és akkor még lehet, hogy azzal jó is, hogy azzal megúszuk. Szóval akármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor tényleg ezek a fajta bölcsességek, mert ezek ugye nem praktikus tudások, hanem bölcsességek, amikre, vagy az, hogy lehet kibírni egy szerelmi bánatot, vagy mit lehet csinálni, hogyha nem tudom azonnal megvenni a lakásomat. Hogy fogom kibírni 10 évig úgy, hogy félre kell raknom, vagy mit tudom én? Ezt ők tudják.
A spórolást egy mai ember már nem tudja. Az idősebbek például, a beosztást. Hát Müller Péter elmeséli, egyik legmeghatározóbb emléke az édesanyja, amikor egy gödörbe laktak Budapesten, Budapesten egy hétig, mert egyszerűen olyan állapot volt, hogy nem volt biztonság csak ott. És ugye az anyukája hogyan tette számára ezt szinte a játékosság kedvessé. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok bölcsesség van, ami miatt érdemes az idősekkel beszélgetni, és tegyük is. Na, műsoridőnk lejárt. Szardínia, van-e még, ami neked eszedbe jut, amit én nem jutott eszembe?
Maximum annyi, hogy tényleg ott is ugye a táplálkozás, mivel hogy nem egy gazdag vidék, ezért nyilván abból kellett főzniük szó szerint, meg átvitt értelemben is, amiük volt. Általában a bőség a sokkal hamarabb eljuttat bennünket. Igen, elront bennünket. Igen.
Elront bennünket.
Igen. És ugye miért? Halat, zöldséget, rengeteg gyümölcsöt ettek, és hát olyan olajokat is használtak, mert ugye nem volt nagy naprafogó, hát meg repce, szóval nem volt a nagy szántóföldi kultúrák azon a vidéken, úgyhogy csupa olyan ételt ettek, meg ugye maguk készítették, tehát az
maga
sem
az
mindegy.
Maga hogy... a cselekvés öröme. Tehát ott együtt főznek
egyrészt
a
jobb minőségű...
dokumentumfilmben, nagyszerűen lehet látni, hogy az öreg asszonyok, a lányok, a unokák együtt főznek, jaj, olyan jó nézni.
Ja.
A hit. Tehát, hogy megkérdezik az idős nénit, hogy a templom pont az egyik emelkedő tetején van, hogy hányszor szokott templomba járni, várja az ember, hogy hetente egyszer. Hát minden nap. Teljesen leesik az áll a dokumentumfilm készítőjének komolyan. Ezt mondja, igen, minden nap elsétálok egy 10 percre, ez nagyon sokat jelent nekem, a remény, az öröm. És hát felsétál a hegyre, a lelkét kinyitja az Istennek, hazasétál, és feltöltődött.
Ja, és nincs
stressz, és 94 éves.
Volt mozgása.
Nagyon köszönjük hallgatóinknak a figyelmét, köszönöm Zoli, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy meghívtál.
Kék zónák titkai, nézzék meg dokumentumfilm sorozat, és ezekből a titkokból valósítsan meg jó néhányat. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.